És most rám esett a sor, hogy nem csak prédikálok, hanem vezetem is az alkalmat, úgyhogy próbálok képbe lenni, ami nem egyszerű az én esetemben. De azért mindent elkövetek ezért. Szeretném, hogyha figyelnétek egy pár szóban, amit hirdetek. Jövő héten, ahogy a szórólapban is olvastátok, hogyha valaki nem kapott még októberi szórólapot, akkor már nem, vagy novemberi szórólapot már sokáig nem használhatja, de még kérhet, mert még van belőle. Tehát a rendező testvéreknél, meg a kiáratoknál el van helyezve, és akkor kaphatok belőle. Jövő héten tudtok róla, hogy házaspári hétvége lesz. Nagyon-nagyon izgalmas házaspári hétvégénk lesz. 21 házaspárral megyünk, és alig várjuk már, hogy együtt legyünk. Hát Isten nagyszerű dolgokat készített el a mi számunkra. Úgyhogy imádkozzatok értünk. Ami különleges, hogy itt lesz Isten tisztelettől függetlenül, sőt, talán már el kellett mennünk, de Totya fog prédikálni, úgyhogy imádkozzatok érte, és legyetek itt, és nagyon bátorítva nézzetek rá, mert nagyon nagy szüksége van erre. Nagyszerű üzenettel készül, úgyhogy nagyon jó Isten tisztelet lesz, mi fogunk értetek imádkozni. Telkibányán, ti meg imádkozhatok értünk itt Debrecenben, és akkor itt van Totya. Adjunk egy nagy tapsot az Úrnak, Totyáért. Mindenképpen ma az én drága feleségem Pécset van, és ott fog prédikálni délután, úgyhogy imádkozhatok érte, és megemlékezhettek róla. Szeretném hirdetni, hogy a héten hoztunk egy döntést, ami egyrészt örülünk is neki, másrészt meg nem. Nem biztos, hogy örültök ennek a dolognak, de a kiadottól eltérően a december 1-i vígmozi alkalmat azt lemondtuk. Annyian nagyon-nagyon sok költségbe került volna, hogy itt a karácsony körüli fizetnivalóink és dolgaink veszélybe kerültek volna. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy egy későbbi időpontban lesz majd a december 1-i vígmozi alkalom, de én az Isten tiszteletre nyugodtan hozhatok bármilyen ismerős barátot, ugyanúgy fogjuk hirdetni az evangéliumot. Viszont jó hírem az, hogy december 15-én a Kölcsei Központban ismét lesz egy gospel karácsony a pásztorkörnek a szervezésében. Azt kell, hogy mondjam nektek, minden eddiginél jobb gospel karácsony várható. Fantasztikus dolgok készülnek, nagyszerű zene, nagyszerű kórus, sőt, hagyd mondjam el nektek, hogy most már Szent Efrén, de leánykori nevén Bányai Júlia gyerekkórus is velünk lesz, és ők is fognak énekelni. Sőt, Cselucki Tamás hazarepül és énekel nekünk. Úgyhogy mindenféle jó dolog vár ránk, és egy nagyszerű koncert lesz. Az Isten igéjét fogjuk hirdetni, és Steiner József lelkipásztor barátom fog prédikálni. Úgyhogy majd fogjuk hirdetni ezeket a koncertet. Ez jegyes lesz. Ha minden igaz, 1600 forint körül lesz a jegy. És itt a Gyüliben lesz egy olyan akció, hogy ha már a másodikat is megveszed, akkor az féláron van. Ha hármat veszel, akkor a harmadik ingyen van. Tehát ilyen megoldásra lehet számítani. Úgyhogy majd fogjuk hirdetni, de most már tudtok imádkozni. A héten, az előttünk lévő héten kezdődnek a próbák, és készülünk majd erre a koncertre. Azt gondolom, nagyszerű volt, nagyszerű lesz, hogy Isten nagyszerű dolgokat készít a mi számunkra. Nyitottak vagytok erre? Halleluja! Most pedig az Isten igéjét fogom prédikálni nektek. Méghozzá az egyik kedvenc történetemből a magvető példázata. Szeretitek a magvető példázatát? Most még jobban fogjátok szeretni. Ugyanis ma arról szeretnék beszélni, hogy légy magvető. Ez az én üzenetemnek a címe. Két héttel ezelőtt a Vigmoziban azt mondtam, hogy jobb adni, mint kapni. Most azért annyit hozzátennék, hogy csak azt tud adni, akinek van valamije, igaz? Azt tud adni, aki rendelkezik valamivel. És mi az, amire leginkább az embereknek szüksége van ma? Mi az, amivel tudunk segíteni? Mi az, ami tudunk olyat adni, ami valami örökkévaló, valami valóságosat ad? És én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, amit mi tovább tudunk adni, az Istennek a beszéde, Istennek az igéje. Az első igénk a Máté evangélium a 13. fejezetéből maga ez a példázat. Máté 13:3-8-ig olvasom az Istennek a beszédét. Íme a magvető kiment vetni. Amikor vetett, némely mag az útfélre esett, és jöttek a madarak, és felkapdosták. Némelyik mag köves helyre esett, ahol nem volt sok föld, és hamar kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. De amikor a nap fölkelt, kiégett, mivel nem eresztett gyökeret. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek fölnövekedtek, és megfojtották. Némely mag pedig a jó földbe esett, és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, és ismét a másik 30 annyit. Nagyon jó ez a történet, és a Máté 13-ban 7 példázatot is olvasunk az Istennek a királyságáról, ma ebből a 2 elő fog kerülni, ez az egyik. És Jézus végig az Isten királyságának a törvényszerűségeit taglalja. Megmondom, volt egy olyan kísértésem, hogy a 7 példázatról fog beszélni, de akkor a jövő vasárnapig itt maradtok, és végig kell hallgatnotok, de hát ezt most nem tesszük meg. Ugye maradtam a magvető példázatánál, és nem is nagyon értették az emberek. Jó lehet, nagyon érthető, és teljesen hétköznapi dolgokról beszélt itt Jézus. Azt mondja, hullik a mag, van, ami az út mentén eltaposva van, van, ami egy olyan földön, és Izraelben ez nem volt nehéz találni olyan földet, ami köves és sziklás, és csak egy kicsi földréteg van rajta, és nem tud gyökeret verni. Jól ismerték az emberek, a gaznövényeket is jól lehet ismerni. Ha valakinek van kertje, akkor ismeri, hogy vannak gazok. Én nagyon jól ismerem őket, majdnem mindegyiket név szerint. Mert nálam nagyon jól érzik magukat. És egyszerűen az mindig megjelenik, és akkor azt mondja az ige, hogy van még jó föld is, olyat is láttunk ritkán, van jó föld is, ami 30, 60, 100 annyit tud teremni. És ez egy nagyon egyszerű és nagyon jól megragadható példázat volt, mégis a tanítványok is azt mondták az Úr Jézusnak, hát nem is értjük, hogy miről beszélsz, és Jézus aztán különvonta őket, és meg is magyarázta ezt a példázatot. Mielőtt még belemennénk ebbe a példázatba, Jézus azt mondta, hogy a magvető az igét hinti. A mag vetése az Isten igéjének az elmondása, és az Isten igéjének a továbbadása ebben a példázatban. Ki a magvető? Az az én kérdésem. Ki a magvető? Persze sokféle választ adhatunk erre, hogy ki adja tovább az Istennek a beszédét ma közöttünk. Mondhatnánk, hogy a magvető maga az Isten, aki elküldi az ő beszédét. Persze mondhatjuk azt, hogy az Isten Szent Szelleme az, aki megelevenít egy-egy verset, egy-egy igeverset, és beírja a szívünkbe. De mégis, kiken keresztül megy tovább az Istennek a beszéde? Ki szórja a magot? Az Isten népe. Mielőtt még azt mondanád, hogy a lelki pásztor, azelőtt kiábrándítalak, ez nem a pásztorokra korlátozódik, nem Isten igéjének a hirdetőjére korlátozódik, hanem az Isten népének a feladata. Úgyhogy ma sokat fogok beszélni erről a példázatról, de az az irány, az a cél, hogy fölbátorítsalak arra, hogy légy magvető. Légy magvető. Rád van bízva Isten örökkévaló igéjének a magja. Rád van bízva, hogy szórd el ezeket a magokat, hogy add tovább. Az Isten beszéde nagyon sokat tanít bennünket erről, és a Kolossé levélben, következő igeversünk, egy nagyon világos tanácsot olvasunk. Kolossé 4, 5, 6. Bölcsen viseljétek a kívülvalók irányába, bölcsen viselkedjetek, a régi Károli szerint mondtam, hogy bölcsen viseljétek magatokat, szóval bölcsen viselkedjetek a kívül levők irányába, ki az, aki kívül van? Akik nincsenek belül, ugye? Ez a nagyon, nagyon, nagyon jó volt, tehát látom, hogy figyeltek. Szóval akik nincsenek belül, tehát nincsenek belül Isten népe között. Akik nem az Isten népéhez tartoznak, lehet, hogy nem hisznek, lehet kicsit hisznek, lehet azt mondják, hogy tetszik nekik, hogy gyülibe jársz, lehet azt mondják, hogy igazából ki vannak akadva attól, hogy gyülibe jársz. A lényeg az, hogy nincsenek belül az Isten népe között, nem a családnak a részei is. Azt mondja Pál, legyetek bölcsek, hogy hogyan viselkedtek azokkal, akik kívül vannak. A kedvező alkalmat áron is megvegyétek. Tehát ha azt látod, hogy valakivel tudsz beszélni, de ennek az az ára, hogy te kicsit később fogsz hazaérni. Ennek az az ára, lehet, hogy valahonnan el fogsz késni, és rosszul fognak rád nézni, de most te tudsz valakivel beszélni az Istenről. Lehet, hogy az az ára, hogy meg kell hívnod őt kávéra. És ezt ki kell fizetned? Erről beszél. A jó lehetőséget, az alkalmat, amikor beszélhetsz valakinek, ahol továbbadhatod az Istennek a beszédét, áron is vedd meg. A beszédetek mindenkor kellemes, sóval fűszerezett legyen. Hogy tudjátok, kinek milyen választ adjatok. Milyen érdekes ez, nem? Hogy azt mondja, hogy sóval fűszerezett. Ó, dicsőség az Úrnak. Nagyon jó. Szóval sóval fűszerezett. Mire való a só? Meg tudjátok mondani? Mit csinál a só a húslevessel? Ehetővé vagy ehetetlenné teszi, igaz? De hát ez a két lehet megfelelő mennyiségben. Ízesíti, ugye? Ehetővé teszi. Sőt, abban az időben a só nem csak egy leves ízesítésére, hanem tartósításra szólt. És arra használták, hogy besózták a húsokat, és akkor tovább bírta, és lehetett, ugye nem volt akkora frigiderük, mint nekünk, se akkora mikrójuk nem volt, mint nekünk, sokkal kisebb frigiderük volt. És egyszerűen ebben a helyzetben a só valami, ami tartóssá tesz, és az Isten beszéde örökkévaló tartóságot tud adni a dolgoknak. Tudtok erre áment mondani? Azért mondja a Biblia, hogy legyen olyan a beszéded, amikor beszélgetsz valakivel, hogy legyen benne az Istennek a beszéde. Persze, ne úgy, hogy tudod, hogy megvan írva a Kolossé levélben, amit Pál apostol Szent Pál írt, és akkor néznek rád, ki az a Pál, ki az a Kolossé, és mi az a levél. De nem kell, nagyon érdekes volt, tegnap fönn voltunk Pesten egy konferencián, John C. Maxwell-nek a tanítását hallgattuk, egy nagyon híres vezető, képző ember, akit a világ legnagyobb cégek, az ENSZ, az Amerikai Egyesült Államok elnöksége, a katonaság, és mindenki használ arra, hogy tanítsa, hogy hogyan kell vezetni. És amit tanít, abban néha nem is mond egy darab Biblia verset se. Nekünk, mert lelkészek voltunk ott délelőtt, elmondja, hát ez benne van egyébként a Bibliában. De az ő beszéde, a tanításai át vannak hatva az Isten igéjével és az Isten beszédével, sóval vannak fűszerezve, anélkül, hogy lenyomná a torkodon, hogy ezt most a Bibliából tanultad. Egyszerűen tele kell lennünk az Istennek a beszédével. Itt azért valamit figyelmeztetésül elmondanék nektek. Mert sok hibát láttam már, amit keresztények el szoktak követni. Aláhúznám azt, hogy bölcsen viseljétek magatokat. Hogy sóval fűszerezett, az nem azt jelenti, hogy egy hatalmas sótömbbel vágt fejbe. Az, mert néhányan azt úgy rázúdítják az emberekre az összes igazságot, amit a héten tanultak a Bibliából. Nem kell. De add tovább az Istennek a beszédéből, amit megértettél, és hidd el, meg fogják kívánni. Meg fogják kívánni, mert az az elhívásod, a magvető példázata alapján mondom, hogy légy magvető. Szeretném, ha odafordulnál valakihez, és megkérnéd rá, hogy légy magvető. Ez azért nagyon fontos, hogy az Isten beszédét adjuk tovább, mert az Isten beszéde változást hoz. Hogy mondjam még egyszer? Az Isten beszéde változást hoz. Mondjuk el együtt. Az Isten beszéde változást hoz. Szükségünk van változásra? És ki fog változtatni? Isten beszéde. Isten maga az egyetlen, aki tud változást hozni. Azokban a dolgokban, amik körvesznek bennünket, gondoljatok csak a gazdasági helyzetre, gondoljatok a politikai, a társadalmi helyzetre, se szociológusok, se gazdasági szakemberek nem tudnak változást hozni. Nincs ötletük, hogy mit kellene csinálni. És nem is fogják tudni megváltoztatni. Persze egy csomó változást látunk rossz irányba. Az jól megy nekünk embereknek. De a jó irányba történő változás, a pozitív, előremutató változás csak az Isten beszédéből fakad. Ézsaiás 51:11, Ézsaiás 51:10-11, hogyha ki van vetítve ez az ige, akkor olvassuk, mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot áld a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahova küldtem. Azt mondja Isten, hogy az ő beszéde mindig elvégzi a munkát. Az ő beszéde, hogyha szólják, és megértik, és meghallják, akkor el fogja végezni a munkát. és megváltoztat helyzeteket, helyreállít házasságokat. Egy, én azt olvasok a Bibliában, 107. Zsoltárban, hogy kibocsátja az ő szavát, és meggyógyítja az embereket. Isten beszéde képes fizikai gyógyulást hozni. Tudjátok ezt? Képes fizikálisan meggyógyítani, képes lelkileg meggyógyítani, képes helyreállítani az életedet. Ezt mondja, hogy ahogy az eső és a hó lehull és belemegy a föld minden göröngyeibe, eláztatja azt, és előbb-utóbb abból maghozó füvek jönnek, és gyümölcs fog teremni. Ugyanígy az Isten beszéde megöntözi a mi életünket, és mindenképpen változást hoz. Az Isten igéje változást hoz. Az Isten igéje változást hoz. Van szükségetek változásra? Higgyétek el, nem mindenféle módszerek, nem mindenféle technikák, hanem az Isten beszéde fog változást hozni az életetekbe. Tudtok erre egy ámet mondani? Mert az Isten beszéde a legnagyobb hatalom, ami ezen a földön létezik. A legnagyobb hatalom. Tudod miért? Mert az egész föld, az egész univerzum úgy kezdődött, hogy Isten szólt. Azt mondta, hogy legyen. És ezért van minden. Zárójelben hozzátenném, lesz egy nap, amikor Isten azt fogja mondani, ne legyen. És az a vége az univerzum ennek a korszakának. De lesz új ég és új föld. Az a szó, ami az Isten szájából származik, képes megteremteni ezt a világot, akkor a te életedben is képes változást hozni. A Máté Evangélium a 24. fejezetben, 35-ös vers azt mondja, ez az ég és ez a föld el fog múlni, de az Isten beszéde nem fog elmúlni, az meg fog maradni. Vetítsük már ki Máté 24, 35-öt. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Milyen érdekes dolog ez, hogy minden, ami ezen a világon van, el fog múlni. Tönkre fog menni. De az Isten beszéde mindvégig meg fog maradni, és utána is. És ezt az igét te olvashatod. Ezt a beszédet te olvashatod. És Isten arra hívott el, hogy ennek a beszédnek legyél a továbbadója. Légy magvető. Add tovább ezeket az igéket. Add tovább, amit Istentől tanultál. Lesznek barátaid, akik meg fogják kérdezni, hogy kell élni kapcsolatban, párkapcsolatban. Isten igéje rengeteget fog beszélni erről. Meg fogják kérdezni, hogy kell élni a házasságban. Isten igéje beszél erről. Megkérdezik, mit kell kezdeni a kamasz gyerekekkel. Hát Isten igéje azt is megmondja. Halleluja! Azt fogják kérdezni, hogy kell viszonyulni a szüleinkhez. Meg fogja mondani az Isten beszéde. Mit kell tennünk, amikor olyan hatalom van fölöttünk, akit nem szeretünk? Isten igéje azt is meg fogja mondani. Mit csináljunk, amikor elfogyott a pénzünk? Isten igéje meg fogja mondani. Mit csináljunk, amikor haragszanak ránk és megvetnek bennünket? Mikor kigugonyolnak és üldöznek? Isten igéje meg fogja neked mondani. Istennek vannak örökké való válaszai. Lehet, hogy azok szokatlan válaszok lesznek. Lehet, hogy nem olyanok, amik zsigerből jönnének, és te azt tennéd. De az Isten beszéde, és mindenki, aki teszi az Isten beszédét, hagyd tegyem hozzá, az meg fog maradni. Ez az ég, ez a föld el fog múlni. De az Isten beszéde, ami benned is ott lehet, veled együtt meg tud maradni. És téged is tartósít. Ha szabad ilyet mondani. Téged is tartósít. Nem kell hibernáltatnod magadat. Mert az Isten beszéde tartósít téged az örökké valóságra. Amen. Mégis azt látjuk, hogy sok ember életére ez a csodálatos lehetőség, Isten beszédének az ajtajai nem nyílnak fel. Isten igéje nem tud hatással lenni. Miért van ez? Erről beszél a magvető példázata. De mielőtt a magvető példázatának azt a részét elmondanám, hogy hogyan kell továbbadni az igét, majd erről is fogunk beszélni egy kicsit, de szeretném elmondani, hogy addig rajtad keresztül az ige nem tud változást hozni másokban, míg benned nem hozott változást. A magvetés nem úgy kezdődik, hogy te mész, azt szórod a magot, azt se tudod mi, hanem azt a magot szórod, ami már benned gyümölcsöt termett. Ami a te életedbe el lett vetve, kikelt és gyümölcsöt termett, abból viszed a magot. Nem máshonnan, nem a raktárból, nem a postás hozza, hanem benned terem meg ez a mag, és azt tudod továbbvinni. És a magvető példázata beszél erről, hogy mik azok az akadályok, amik odaállnak, hogy ne tudjál mit adni, hogy ne legyen mag, és ne menjen tovább, és ne legyen változás. Én hiszem, hogy Magyarország meg tud változni, de nem a politikusokba hiszek. És nem abban, hogy ők meg tudják változtatni, de abban, hogy az Isten beszéde meg tudja változtatni, abban igen. És ha van olyan politikus, aki komolyan veszi az Isten beszédét, és aszerint cselekszik, akkor az változást fog hozni. Tudtok erre elment mondani? Na nézzük végig a négy esetet, ami van az igében. Ugye azt olvastuk a Máté 13-ban, hogy némely mag az út félre esik. Sokféle fordításban olvastam, van, amelyik azt mondja, hogy beleesik az útba, másik azt mondja, a szélére. A lényeg az úton van, és azon, hogy van egy út, amelyen járnak az emberek, és hullik a mag, és az a mag teljesen érdektelen ott azon a helyen. Itt szeretnék egy szót kiemelni, amit én magamnak odaírtam, hogy milyen az út mellé esett mag embere. Mi az a magatartás, amikor az emberek így élnek, és a mag mellettük út mellé esik. Ez az önfejűség. Ez az önfejűség szerintem. Amikor az ember azt mondja, hogy van nekem egy utam, én azon járok, hát ide esett egy mag, kit érdekel. Nekem megvan a magam célja, én tudom, merre fogok menni. Nekem te ne beszéljél Istenről, mert én nagyon jól tudom, mit akarok csinálni. Jó, beszéljél, érdekel is, de én akkor tudom még attól még, hogy én mit akarok csinálni. Nem vagyok kíváncsi rá, közömbös vagyok, figyelmetlen és érdektelen. Sok ember van, aki saját feje után megy. Néha elkeserít, hogy mennyi hívő ember van, aki csak megy a saját feje után. És ahogy Arany János megírta ezt olyan szépen, egy idő után aztán nagyot koppan, azt elhallgat. Nem mondok más, csak annyit, hogy 8-1. Mennyi? Csak gondoljatok bele, mennyire sok vélemény van Magyarországon, hogy hogyan kellene focizni. És van egy eredményünk, igaz? Vannak véleményeink, és néha úgy tűnik, nem csak a focira gondoljatok, sok mindenre. Én, ahogy mondtam, hogy ott voltam Maxwellnek egy konferenciáján tegnap, és egyébként jó néhány utakat tanítunk is ebből egy ilyen vezetőképző anyagból, és elkezdtem följárni egy ilyen tréningre, ahol ezt tanítják, és az első alkalommal még 200-an voltunk, fél évente, a negyediken már 50-en, és lelki pásztor volt, vagy 8. És akkor azon gondolkoztam, mert többiek mind tudják, mit kell csinálni. Mekkora eredményeink vannak, nem mi Magyarországon? Mind tudjuk, mit kell csinálni. Nem mondom én, hogy olyan sok újat hallottam, de élvezem, hogy inspirálnak, hogy tanítanak, és bátorítanak, és új dolgok visznek előre, mert nem hiszem azt, hogy jól csinálom a dolgaimat. Nagyon sokat kell még tanulnom. És azt hiszem, hogy ezt akarja Isten elültetni bennünk, hogy legyünk az Isten beszédének a befogadói. Ne gondold azt, hogy te már azt tudod. Hány és hány embertől hallottam, hogy én ezt már megharcoltam. Na, azt tudom, hogy azt még nem harcolta meg. Mikor azt mondja, hogy én már ezt megharcoltam, hát nem, eljutottam valahova. Van valami, amit elvégzett már Isten az életemben. Sosem leszünk készen. Ezért nyitva kell lennünk arra, hogy az ige elérjen hozzánk. Ne csak az út mellé essen az életünkbe, hanem elérjen és hatással tudjon lenni a mi személyes életünkre. Mert szükségünk van arra, hogy az ige hatással legyen ránk. Ha ránézünk az életünkre, nincs szükségünk változásra? De igen. És ha van szükségünk, akkor meg kell ragadnunk azokat a kulcsokat, amik változást hoznak. Ez pedig az Isten beszéde. Ezért egy dolgot javaslok neked, ha ilyen földben élsz, és úgy érzed, hogy az ige hullik, de hát mi van veled? Légy tanítható. Légy tanítható. Fogadd be az új dolgokat. Fogadd be a régieket. Fogadj be mindent. Engedd, hogy az Isten beszéde taníthatóvá tegye a szívedet, nyitottá. És hagyd mondjak valamit. A tanítható emberek, miközben továbbadják az Isten beszédét, fognak találni más tanítható embereket. Ha te magvető akarsz lenni, először is légy tanítható, és akkor fogod, rá fogsz jönni, vannak melletted olyan emberek, akik szintén éhesek arra, hogy mondjál már valamit a Bibliából. Mondd már el, hogy hogy kell azt csinálni. Mondd már el, hogy nálad ez hogy van. Mondd már el, hogy te hogy neveled a gyerekeidet. Mondd már el, hogy mit kell csinálni. És akkor lesz a te beszéded sóval fűszerezett. És az örökké valóság egyszerűen már elkezdi birtokba venni annak a másik embernek a szívét. Amen. Második föld. A köves talaj. Azt mondja, az ige nem volt sok földje, úgyhogy nagyon éles elmével megalkottam a következő kifejezést. Felszínesség. Köves talaj a felszínességnek az embere. Hogyha ilyenek vagyunk mi, és ilyen emberek vannak körülöttünk, akkor azt látjuk, az ige is mondta, hogy lehet, hogy megörülnek valamilyen igének. Biztos van ilyen ismerősöd, aki nagyon szívesen hallgatja, hogy Istenről beszélsz, de sose látod, hogy valami eredménye lenne az életében. Mindig lelkes. De jó, hogy beszélsz, szeretem, mikor az igéről beszélsz, szeretem, mikor Istenről beszélsz. És akkor nem kéne az életedet átadni. Ja, annyira nem gondoltam én ezt komolyan. Nem akarok én gyülibe járni, nem akarok ilyen szektába, meg ilyen dologba még belekeveredni. A felszínesség. Azt mondja a Biblia, hogy az ilyen életében, a szívében kövek vannak, sziklák vannak, oda vannak elrejtve ezek a sziklák, amelyek megakadályozzák, hogy sok legyen a föld, és mélyre menjen az a gyökér, és ez a felszínes élet megakadályozza azt, hogy gyümölcs termés történjen. Nekünk mindannyiunknak arra van szüksége, hogy az ige megváltoztasson bennünket, de ehhez nem lehetnek kövek az életünkben. Nem lehetnek sziklák. Mik ezek a kövek? Mik ezek a sziklák, amik ott lehetnek az életünkben? Úgy gondolkoztam én, egy irányba vitt az Isten szelleme a gondolataimat. Azt gondolom, hogy sokan vannak, akiknek a szívében fájdalmak vannak. Csalódások. Megbántottak. És amíg ott vannak ezek a fájdalmak, addig úgy vagyunk vele, hogy jó, hát nem akarunk mi azért olyan komolyan belemenni egy dologba. Nem akarunk annyira komolyan Isten felé, mert mi lesz, ha megint csalódunk? Mi lesz, ha valami átverés van? Vagy nagyon mélyen megbántottak, és nem akarok megbocsátani. Már kezdem elfelejteni, de meg kezdek átlépni rajta, de nem akarom elengedni. És ez ott van, és megakadályozza azt, hogy gyümölcsöt teremjünk. Önzés. Önközpontúság. Önsajnálat. Sok-sok embernek a felszínes lelkesedése mögött ez van, hogy saját magát akarja első helyre tenni. Ezek az emberek gyakorlatilag önmaguk körül forognak. És hagyd mondjam el, hogy sajnos néhány hívő is önmaga körül forog. Önmaga körül, a saját bajai, a saját sikerei körül. Én arra bátorítanak benneteket, hogy legyünk Isten körülforgók. Ahelyett, hogy önmagunk körül forgunk. Forgolódjunk az Úr körül. Forgolódjunk Isten beszéde körül. Isten igéje körül. Engedjük, hogy az Isten igéje tudjon az életünkre hatással lenni. Sőt, Ézsaiás 62:10, a következő igevers, amit ha esetleg ki tudtok vetíteni, azt mondja, menjetek át a kapukon, készítsétek a nép útját, töltsétek föl az utat, dobjátok félre a köveket, és emeljetek zászlót a népeknek. Azt mondja, hányjátok félre a köveket, és csináljatok egy utat, ahol az emberek eljuthatnak Istenhez. A személyes életemben, hogyha kövek vannak, és ezért csak felszínesen tudok lelkesedni az Isten igéje iránt, és nem hoz változást, akkor az Isten arra hív, pakold ki a köveket az életedből. Pakold ki azokat, amelyek ott vannak, és az ember tudja mondani, nem tudom, hogy ismeritek-e ezt a típust, amikor valakinek van egy trauma az életében, van egy fájdalom, mondjuk egy válás, vagy egy szerettének az elvesztése, egy nehéz gyerekkor, egy igazságtalanság, és minden egyes alkalommal ugyanazt hallott tőle. Hogy én nem tudok, mert ez történt. Én nem tudok, mert az életemben ez volt. Én nem tudom, mert én ezt elvesztettem. Ez oké, egyszer végighallgatod. Fél év múlva megkérdezed, megint ugyanazt mondja. És amikor valaki 10 év múlva is ugyanazt mondja, ez jó. Még mindig hivatkozik arra, hogy gyerekkorban a tanítónéni csúnyán nézett rám. És ez itt éget. Néha ilyen szintű dolgokat hoznak föl, hogy igen, én nekem milyen nehéz. Gyülikbe egyébként ez nagy szokás volt egy időben, amikor ráálltak a lelki gondozásra, és akkor bejött ez a kulcs szó, az az elvetettség érzése. Nem tudom, hallottatok-e, elvetettség. És mindenki rájött, hogy ő elvetettséggel küzd. És ismertem olyan embert, aki 15-20 éven keresztül, mikor kiderült, hogy kibírhatatlan, álhatatlan, hazug és megbízhatatlan ember, tesóról beszélek, a végén mindig azt mondta, de hát én elvetettségben szenvedek. Sajnálom. Nagyon. Nem kéne kipakolni az ilyen köveket az életünkből? Hát amíg csak azt mondjuk, hogy gyerekkoromban egyszer apukám nagyon csúnyán nézett rám, ez ott marad bennem. Ez kit érdekel? Hát nem arra van szükség, hogy az ige gyümölcsöt teremjen benned? Hidd el, mindannyian elvetettek vagyunk, nem csak te. Mindenki elvetettségérzéssel küzdik. Mindenünknek vannak ilyen köveink. De mire kér az Isten? Menjetek és pakoljátok már ki azokat a köveket. Dobjátok ki ezeket, amik megakadályozzák, hogy az Isten beszéde gyümölcsöt teremjen. És ne sorolgass, hogy ezért nem tudok, azért nem tudok. Kedvencem a Gyülivel kapcsolatban, amikor embereknek problémáik vannak az életben, bajaik vannak, ez se sikerült, az se sikerült, lehet, hogy ők rontották el, és akkor mit csinálnak? Nem jönnek Gyülibe. Miért? Mert most ők nem méltók. Gondolod, valakit méltó, hogy Gyülibe jöjjön? Kérdezd meg a szomszédodtól, te méltó vagy, hogy eljöjjön a Gyülibe? Te méltó vagy? És ha azt mondja, hogy igen, akkor majd mesélek neki mindjárt róla. Azt gondolod, hogy méltó vagy? Bármelyikünk is méltó ide jönni az Istenhez. Nem csináltunk már épp elég rosszat, hogy az Isten azt mondja, hogy ó, elég volt belőletek. Még egyszer a szemem elő ne kerüljetek. Én ismerem ezt az érzést, mint édesapa. Akkor azt mondom, még egyszer meg ne lássalak most. De annyira jó, hogy Isten nem ilyen édesapa. És Isten annak ellenére, hogy ismer, ez egy nagy mondat, mégis szeret. Annak ellenére, hogy ismer. Szeret és veled akar lenni. És azt szeretné, ha az életed meg tudna változni. Ezért arra kér, pakold már ki a köveket. Hagyd tudjon benned gyümölcsöt teremni az Isten beszéde. És ha gyümölcsöt terem, akkor tovább tudod adni. Mert az az elhívásod, hogy légy magvető. És amikor kipakoltad az életedből a köveket, hidd el, lesznek olyan emberek, akikkel így fogsz találkozni, hogy ott vannak a kövek az életében. És azt fogja kérdezni, te, neked hogy sikerült megváltozni? És akkor tudsz neki segíteni, gyere, fogjuk meg ezt a nagy sziklát, és együtt pakoljuk már ki az életedből. És akkor az Isten beszéde benned is gyümölcsöt fog teremni. Tudok erre áment mondani? Amen. Harmadik föld, a gyomnövények közé vetett mag. Jézus azt mondja, hogy ezek az életnek a gondjai, és a vágyak és a kísértések a gazdagság után, vagy az élet élvezete után. Gondok és kísértések. Ezek a gyomnövények az életünkben. És azt mondja, hogy ezek olyan módon megfojtják a bennünk már növésnek indult magokat és növényeket, hogy egyszerűen lehetetlen, hogy gyümölcsöt teremjen. Ide is mondanék egy szót, ez a leterheltség. Azt hiszem, ma nagyon-nagyon sok ember érzi azt, hogy le van terhelve. Hányan vagytok, akik éreztétek, hogy sok ez a munka, amit végeztek? Milyen könnyű dolgotok van, csomó mindenkinek. Könnyű az egyetem? Könnyű az általános iskola? Jaj, ne. Micsoda leterhelés van. Még osztályfőnöki óra is van. Borzasztó. Azt hiszem, hogy ma egy olyan világba érkeztünk el, hogy az emberek többsége arról számol be, hogy ez azért sok ez a munka. Bele vagyunk fáradva, nagyon le vagyunk terhelve, túl sokat kell dolgozni azért, hogy megélhetésünk legyen, és szinte, ahogy Karinti mondaná, kilóg a nyelvezetünk már a végén, és nem tudunk hova eljutni, mert annyira sok a teher. És azt mondja, miből fakad a teher? Azt mondja, a terhek ez életnek a gondjai, hogy ki kell fizetni a számláinkat, hogy meg kell oldani a problémáinkat, hogy a gyerekről valahogy gondot kell viselni. Sok minden. És közben még ott vannak a kísértések is. És olyan érdekes, hogy a gondok és a kísértések, a gondok meg a kísértések, ezek összefüggnek. Képzeljétek el. Mert nagyon sok ember, aki stressz alatt él, és sok nehézséggel küzd, és azt mondja, nem bírom már elviselni, elindul a függőségeknek az irányába. És amikor látsz egy alkohol problémát, amikor látsz egy pornófüggőséget, egy szexfüggőséget, látsz egy drogfüggőséget, akkor tudd meg, hogy ez azért van, mert valaki nem tudta kezelni a stresszeket, amik rajta vannak, és belekerült ezekbe a függőségekbe. Most az az izgalmas, hogy ma benne van a függőségében, újabb bajai lesznek. Azokat újabb függőségekkel próbálja kompenzálni, és ez egész egy ördögi kör, ahonnan nincs kiút. De van kiút. Következő igevers, Máté 11, 28, 30. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mondja az Úr. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőle, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Lehet, hogy ebben a teremben is vagyunk néhányan, akik azt mondják, nagyon sok az a munka, amit csinálni kell, és le vagy terhelve. De szeretném azt mondani neked, lásd meg az Isten beszédét. Jézus azt mondja, oda lehet menni Jézushoz a terhekkel. Oda lehet menni, hogy leragd a terheidet. És egy nagyon érdekes dolgot véltem én felfedezni, nem biztos, hogy igazam van, de én így értettem meg. Miközben a kövekkel kapcsolatban Isten arra hív bennünket, hogy menjünk és pakoljuk ki a köveket. A gyomokkal kapcsolatban azt mondta, majd ő jön és segít kigyomlálni. Mert sokszor nem tudsz elbánni ezekkel a gyomokkal. Csak oda nem mész az Úrhoz. És nem engeded meg neki, hogy kigyomláljon. Ő nem lesz olyan, aki bemegy a kertedbe egy fűnyíróval. Ő az az Isten lesz, aki oda megy, és ha te megengeded neki, akkor kihúzza ezeket a gyomnövényeket. Kihúzza az életedből, és fölszabadít. És az az én vágyam, hogyha ma ilyen terhekkel és gondokkal vagy itt, akkor Isten tudjon ma fölszabadítani téged. Mert egyszerűen szükségünk van arra, hogy az ige gyümölcsöt teremjen bennünk. És ha csak gyomok vannak, azok sosem fogják megengedni, hogy benned valami változás legyen. Mindig azt fogod élni, és ha van ilyen közöttünk, most nagyon figyelj, aki azt éled meg, hogy elindulsz mindig a jó irányba, és mindig visszaesel. Elindulsz, és sose jutsz tovább. Elindulsz, és sosem mész előre. Mindig csak pici változás van jó irányba, egyet előre, kettőt hátra, mint a magyar gazdaság. És egyszer nem tudsz előre menni, mert valami visszatúz. És azt mondom neked, sok esetben ezek a gyomok, amik megakadályozzák, hiába örülsz, hogy már az ige elkezdett nőni benned. Jönnek a gyomok, és megfojtják. És ha le van terhelve az életed, ma szeretnék azért imádkozni, amit Jézus mondott, gyere ő hozzá, tedd le azokat, amik nyomják a lelkedet, és engedd, hogy ő hordozza ezeket a terheket. Amen. Egyébként ez nagyon érdekes dolog, hogy ma ez egy általános helyzet, hogy az emberek úgy érzik, hogy nagyon sok a stressz az életükben, és le vannak terhelve. Nagyon sok ilyen emberrel fogsz találkozni. Hogy tudsz nekik segíteni? Hogy tudod továbbadni az igét? Hogy tudsz jó magot vetni? Ha te már szabad vagy. Ha te már nem azt mondod, hogy hát én ebbe belehaltam ebbe a sok munkába. hanem te föl vagy szabadulva egyszerűen, mert nem te hozdozod a stresszt, a félelmeket, hanem egyszer letetted, és Isten föl tudod szabadítani. Még egy fontos dolgot szeretnék mondani a gyomokkal kapcsolatban. Ugyanígy a Máté 13-ban mondtam, hogy még egy példázatot szeretnék említeni. Jézus beszél a gyomokról, és arról, hogy volt egy ember, aki kiment és vetette a jó magot, aztán lement, elment aludni, és reggelre, amikor jöttek a szolgák, azt mondták, hogy nem csak jó mag jött, hanem a gyomok is jöttek. Károli Konkolynak fordítja, de igazából valami gyomnövényre kell gondolni. És azt mondták a szolgák, hogy hát mi történt? Hát Isten csak jó magot vetett, Isten csak jót szólt, és hogy került ide a gyom? És mondja, némely, valamely ellenség tette ezt. Gondoljatok bele a teremtés történetébe. Emlékeztek Ádám és Évába? Isten nem vetett semmiféle rossz magot. Csak jó mag volt az életükbe. De megjött az ellenség, és belevetette a maga rossz magját, és az ki is kelt Ádám és Éva életében. És ugyanígy van az embereknek az életében is ez, hogy följönnek jó és rossz magok az életünkben is. Nem csak Isten veti a jó magokat, hanem a gonosz is próbál rossz magokat vetni. És akiket ismersz, látsz emberek életében rossz magokat? Látsz emberek életében följönni, hű, hát nem csak jó van, mert én ismerem a másik oldalát is. És akkor jönnek a szolgák. Uram, akarod, hogy kitépjük? Nézzétek meg a következő igeverset Máté 13-ból. Akarod-e, hogy nekilássunk és kigyomláljuk azokat? Kérdezik a szolgák. Ő azonban így szólt. Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt esetleg a búzát is kiszakadjátok. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. És az aratáskor majd azt mondom az aratóknak, szedjétek először a konkolyt, kössétek kivébe, hogy elégessék, a búzát pedig takarítsátok be a csűreimbe. Ez engem annyira felszabadít az ige. Mert azt mondja itt Jézus, tesók, nem kell egyást megítélgetnünk. Nem kell megítélned, hogy milyen konkoly nőtt az életedbe. Hú, tesó. Egy hete nem láttalak, és látom, hogy jönnek a gyomok. Hát nem te vagy a társad kertésze. Nem arra vagy elhívva. Személyes szent szellemként kigyomláld a gyülekezetet. Hanem arra vagy elhívva, hogy figyelj oda magadra. De mit mond az ige? Egyébként azt mondják, hogy ezek a gyomok és maga búza elég hasonlóan néz ki, mikor kicsi. Ezért mondta az a gazda, hogy nehogy hozzányúljatok. Ki tudja, fölnő mi lesz? És ez szokott engem felszabadítani. Lehet, hogy valami rossznak néz ki. De várjuk ki a végét, hát ha jó lesz belőle. Hát ha kiderül, hogy én egy rossz gyomot láttam, de az illető közben megtért, átalakult, minden rendben lett az életében, vagy én magam rosszul is vettem észre a dolgot. Isten nem bátorít bennünket, hogy gyomláljuk ki a munkahelyünkön lévő munkatársainkat. Megítélve, hogy ezekben is mennyi gyomnövény van. Hanem Isten azt mondja, hagyjad, hagyd nőjön, te arra vagy elhívva, hogy jó magokat vessél. És egy helyre elég sok jó magot vetnek, ott előbb-utóbb kipusztulnak a gyomok is. Mert ha jó mag elkezd növekedni, akkor az ő elszívja az életet a gyomtól, nem a gyom fogja tőle. Mert Isten akarja, hogy a te életed telve legyen jó növényekkel, és legyen olyan a lelked, mint a megöntözött kertek. Isten így viszonyul hozzánk. És olyan jó, hogy nem ítélget bennünket. Amen. És az utolsó föld, amiről olvasunk, a jó föld, ami 30, 60 és 100 annyit terem. Ez a megváltozott élet. Azt hiszem, ma a legnagyobb evangelizáció az, ha valakinek az élete megváltozik. Amikor azt látják az életedben, hogy te más emberré lettél, mint amilyen voltál 2 éve, 5 éve, 10 éve, megváltozott az életed, és természetesen reménység szerint jó irányba, akkor azt fogják kérdezni, mi, vagy ki segített neked abban, hogy te így élj? Amikor azt látják, hogy benned ott van a békesség, benned ott van Istennek a nyugalma, benned ott van az öröm, és ott van a felszabadultság, akkor az életedben valami jó gyümölcsöt terem már. Az életedben már jó magok jönnek elő, és ezek elkezdenek vonzani másokat. Egy gyümölcsöző élet vonzza az embereket. Egy gyümölcsöző élet
vonzza az embereket. És amikor a te életed gyümölcsöző, hidd el, tele leszel magokkal, amiket szórjál. Tele leszel megértett igazságokkal, amiket elvégzett Isten az életedben, és tudod továbbadni, és tudsz tanítani a szeretetről, a megbocsátásról, a tűzről, a szenvedélyről, az Isten igazságáról, az Úr békességéről. Tovább tudod adni az Istennek a beszédét, és azt fogod látni, hogy rajtad keresztül emberek térnek meg. Ha-ho, ezért vagyunk itt. Légy magvető. Légy magvető, aki hirdeti az Istennek a beszédét. És van még egy utolsó igeversem. Mindenki mondja halleluja. Halleluja. Lukács 10. 5-től 7-ig. Amikor magot vetünk, van egy fontos törvény. Nem tudsz mindig jó földbe vetni magot. Tudom, erre már rájöttél te is, de most én fogalmaztam meg. Nem tudsz mindig jó földbe. Hányan vagytok, akik már átéltétek, hogy rossz földbe vetettetek magot? Üdv a klubban! Vannak ilyen rossz földek, és sok-sok rossz föld van. De Isten nem azt kérdezte, hogy értékeld ki a földeket, hanem arra hívotta, hogy légy magvető. És az az ige, amit itt olvasunk, Jézus a magvetésről, már az evangélium hirdetéséről tanítja a tanítványokat, és mond nekik egy nagyon fontos alapelvet. Lukács 10, 5-től 7-ig. Amikor bementek egy házba, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha ott a békesség fia lakik, békességetek meg fog nyugodni rajta, ha pedig nem, vissza fog térni rátok. Maradjatok abban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amit adnak, mert méltó a munkás a maga jutalmára. Ne járjatok házról házra. Nagyon szeretem ezt az igét, mert van benne egy bölcsesség. Na most nyilván nem arra hív benneteket, hogy mint Jehova tanúi induljatok el kettesével, és köszöntsétek a lakótelepen lakókat, békessége háznak. Furán fognak rátok nézni. De miről beszél az ige? Arról, hogy igenis arra vagy elhívva, hogy találkozz emberekkel, és azoknak az embereknek adjál tovább valamit abból, ami neked van. És mi van neked? Békességed van. Azt mondja az ige, hogy neked onnantól kezdve, hogy üdvösséged van, békességed van. Miért? Mert Isten megbékéltetett önmagával. Már nem haragszik rád. És el van engedve minden adósságod, és egy olyan nyugalommal állhatsz így, hogyha ma valami nagyon rossz dolog történik, és mind meghalunk, menjünk a mennybe. A legjobb dolog, ami történhet velünk. Ezzel a nyugalommal élek. És ez a nyugalom egy igazi békesség, és amikor te elkezdesz erről a békességről beszélni, meg fogod látni, hogy lesznek olyanok a környezetedben, akik a békesség fiai. Akik nyitottak arra, amit te mondasz. Nyitottak lesznek erre, amikor elkezdesz sóval fűszerezetten beszélni, fölkapják a fejüket, és azt mondják, te beszélj még nekem erről, mert engem ez nagyon érdekel. Annyira jó, drága testvéreim, képzeljétek el, ebben a városban él 200-220 ezer ember. Biztos vagyok benne, legalább a felében nagyon erősen dolgozik a Szent Szellem. A másik felemben nem akar erről tudomást venni. De nagyon sok ember él a környezetetekben, aki nem mondja el, de valójában az érdekli, ami benned van. Ez iránt vágyakozik, ezt keresi, ezt kutatja. És amikor meglátod, az arra tanít itt az ige, hogy kinek beszélj Istenről, aki nyitott rá. Köszöntsd őt, add tovább, tedd ki a meghívást, szívesen beszélek neked Istenről. Tedd ki a meghívást, tudod, én Gyülibe járok. Tedd ki a meghívást. Isten nagyon fontos az én számomra. És amikor valaki elkezd érdeklődni, kiderül, hogy a békesség fia, és az, hogy az ige, ami benned van, a te békességed elkezd átszállni rá. És megnyugszik rajta, és azt mondja az ige, na most ne menjél tovább. Ne örülj meg, hogy már egyszer hirdetted az evangéliumot, tölts vele időt. Add tovább neki azt a magot, amit kaptál. Add mindazt tovább, amit már megtermett az életedben. És azt fogod látni, hogy ez a gyülekezet a következő időszakban megtelik olyan emberekkel, akiknek ti tettetek bizonyságot Krisztusról.
légy magvető, és a te békességed rászáll az emberekre, és megnyugszik rajtuk. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Isten beszéde arra tanított bennünket, hogy elegendő az, hogy szórjuk a magot, és Isten majd elvégzi a többit, de nekünk van egy ilyen elhívásunk, hogy szórjuk a magot. De arról is tanultunk ma, hogy a magot csak azt tud szórni, akinek van, akinek az életében már Isten megteremtette ezeket a gyümölcsöket, megteremtette a magokat, és megnőttek azok a növények, és eljött az aratás ideje. És mondtam, hogy ma szeretnék imádkozni néhányatokért, de elsősorban azokért, akik úgy érzik, hogy le vannak terhelve. És nagyon nehéz az, hogy az Isten beszéde változást hozzon az életükbe. Szeretném azt mondani neked, hogy senki más nem tud neked segíteni. A legjobb lelkész se tud segíteni. A legfantasztikusabb lelki gondozó sem. De az Isten igen. Amikor oda viszed az életedet ő hozzá, egyszerűen Isten le tudja venni a terheket. És ha vannak ma olyanok, akik azt mondják, hogy ők igenis nagyon sok stresszel, nagyon sok teherrel vannak, szeretném veletek együtt megragadni ezt a pillanatot, amikor megállhatunk Isten előtt, és azt kérjük, vegye le a terheinket, hogy hagyd legyünk jó föld, és teremjünk sok gyümölcsöt. Gyertek, imádkozzunk! Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük neked, hogy elhívtál bennünket, hogy legyünk jó magvetők. Urunk, tudjuk, hogy ehhez kell az, hogy a ige belénk oda hújjon, mint jó mag, gyümölcsöt teremjen a te dicsőségedre. És Uram, annyira hálásak vagyunk azért, hogy nem mondtál le rólunk, hanem továbbra is adod a te magodat, adod a te beszédedet, és formálsz. De Uram, sokszor olyan nehéz ez. Uram, tudom, hogy vannak ebben a teremben olyanok, akik megfáradtak és megterheltettek. A sok nyomás, a sok teher, a sok nehézség. Uram, itt vagyunk előtted, meghajtva a fejünk, becsukva a szemünk azért, hogy ne egymásra, hanem rád figyeljünk. És kérlek téged, Uram, a te szellemed által menj oda azokhoz a szívekhez, akiknek most erre nagy szükségük van. És Isten akar föloldani téged a szívedben a félelmeket, a fájdalmakat, az elrontott dolgaid miatt való bűntudatot, az ő megbocsátásával. Ha úgy vagy itt, hogy szükséged van arra, hogy Isten levegye a terheket rólad, egyedül csak Isten, de nem embereknek, emeld fel a kezedet. Hagy tudjon a Szent Szellem most munkát végezni benned. Istenem, kérlek téged, old le a terheket. Szabadítsd föl a szíveket. Old le a terheket, és szabadíts föl a szíveket a te szellemed által ezen a helyen. Uram, hozzád jöttünk, és tőled várjuk a megoldást. Kérlek téged, Isten Szent Szelleme, nyisd meg a mennynek áldó csatornáit, az élő víznek a folyóját. Hagyj árassza el a te népedet. Hagyj legyünk jó föld. Hagy teremjünk jó gyümölcsöket, és lehessünk a te magodnak a vetői, a te beszédednek a hirdetői, a te ígédnek a továbbadói, hogy ez a nép megismerje az Isten igazságát, megismerje az Istennek a hatalmas megoldásait, amelyek eljöttek a házasságokra, a gyereknevelésre, a munkahelyre, az egészségre, az emberi kapcsolatokra. Uram, hadd jöjjön a te beszéded, mint eső és hó, hulljon ránk, öntözze meg, és cselekedje meg azt, amire elküldted. Drága Istenünk, segítségül hívjuk a te nevedet. Akarunk a te igédnek a magvetői lenni. Készíts föl a te népedet, Uram, hogy betakarítsuk a te termésedet. Uram, hálásak vagyunk a te beszédedért, a te igédért. Legyen tiéd azért minden dicsőség a Jézus Krisztus nevében. Gyertek, Isten népe, dicsérjük az Urat, emeljük föl az ő nevét, mert